Csak ebből a belső bizonyosságból születhet meg az a tisztelet, amely mások felé is hitelesen közvetíthető.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Valószínűleg Tildi mellett foglalunk állást. Célszerűség szempontjából jobb volna, ha Tildi miniszterelnök maradna. Mert vele lehet dolgozni, a legértelmesebb kisgazda, és tényleg baloldali demokrata. Nagy Ferenc nem olyan értelmes, sokkal jobban alá van vetve a reakció befolyásának. Ő jobban megfelelne tehát elnöknek, mint miniszterelnöknek. A baj csak az, hogy a kisgazdapárton belül a helyzet úgy alakult, hogy ha nem Tildi lesz az elnök, akkor ez kifelé a bal szárny vereségét jelenteni. A kommunista Révai József mondta ezt az államfő személyéről 1946. január 23-án a Magyar Kommunista Párt országgyűlési képviselőcsoportjában, mi pedig Tildi Zoltán kisgazdapolitikusról, egykori miniszterelnökről, köztársasági elnökről beszélgetünk, Szerencsés Károly történésszel, Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
Eléggé sajátos ez az idézet. Révai József dicsérőleg beszél a legnagyobb politikai ellenfél, a kisgazdák egyik politikusáról. Ráadásul állást is foglal. Nekik Tildi kell, és nem Nagy Ferenc. Miért van ez?
Nagyon bonyolult szituáció volt 1945 vége, 46 eleje. A választásokon a kisgazdapárt nagy abszolút többséget kapott, és ebből nyilvánvalóvá vált, hogy a miniszterelnököt és a napirendre kerülő államforma váltás után a köztársasági elnököt is a kisgazdapárt fogja adni. A baloldali blokk pártjainak, főképpen a kommunista pártnak állást kellett foglalni, hogy ki legyen az a kisgazda, és számukra Tildi Zoltán volt a megfelelő személy. Nem hiszem, hogy azért, amit itt Révai mond, hogy baloldali vagy értelmesebb, vagy bár más kisgazdáknál, hanem azért, mert Tildivel valóban együtt tudtak dolgozni. Tildi azt a stratégiát követte, hogy a kommunista párttal a végsőkig együtt kell működni, mert ez egyben azt jelenti, hogy a megszálló Szovjetunióval is együttműködünk. Neki tehát az volt a véleménye, ha a kommunista párttal szemben bármi nemű ellenállást tanúsít a magyar kormány vagy Magyarország, az egy forradalom. Mégpedig forradalom a szovjet megszállókkal szemben, és ő ezt semmiképpen sem akarta kockáztatni, mert tisztában volt vele, hogy az oroszok, a szovjetek akár egy nap alatt is bevezethetik a szovjet rendszert Magyarországon.
Ha Tildi nem engedelmeskedik a kommunista párt befolyásának, akkor más lett volna a magyar demokrácia? Lett volna magyar demokrácia 1948-ban?
Én még mindig csak azt tudom mondani, hogy igen, az esélye meg lett volna. Így nagyon az esélye sem maradt meg az állandó meghátrálással. Ha ez a politika elkezdődik 45-ben, mint ahogy nem kezdődött el, tehát a markánsabb, határozottabb polgári keresztény politizálás, akkor talán a nemzetközi helyzet alakulásának függvényében egy finn vagy osztrák típusú menekülésre lett volna lehetőség. Ennek ellentmond, hogy ez a cseheknek sem sikerült, de ott egy jóval erősebb kommunista párt volt, viszont nem volt szovjet megszállás, tehát ezt nehéz eldönteni, de amelyik nemzet nem hisz önmagában, nem harcol a jogaiért, az csak vesztesen kerülhet ki a történelemből.
Tildi Zoltán nem annyira fiatal már 1946-ban, ugye 1889-ben született Losoncon, Felvidéken, és bizony már nagyon komoly politikusi előélete volt. Az, hogy a kommunisták szívesen dolgoztak vele, éppen ebben a politikusi előéletben keresendő?
Biztosan egy része igen. Tildi demokrata meggyőződésű magyar politikus volt. Én nem kategorizálnám, hogy baloldali vagy jobboldali, egyébként a kisgazdapárt magát baloldali oldalinak titulálta 45 után. Tulajdonképpen jobboldali párt nem is létezhetett. Két választáson is már megjelent. Ő volt az egyetlen kisgazda képviselő, akit egyéni kerületben választottak meg. Országos hírnévre tett szert az a választási küzdelem, amit ő vívott. 36-39-ben van az utolsó választás. Volt egy ismertsége. Ugyanakkor állandóan kompenzálnia is kellett, mert 19-ben a felesége apját kivégezték, amiatt, hogy részt tisztelt direktóriumban, és a neve szerepel akasztási jegyzőkönyveken. És hát, mint minden politikus, ő is nagy örömmel fogadta a 38-as első bécsi döntést, a Felvidék visszatérését, elismerte ebben Horthy Miklós kormányzó szerepét, és ő mondta 38. augusztus 20-án, amikor az egész országgyűlés kitelepedett Székesfehérvárban, az ellenzék nevében a beszédet, a második honalapítónkról. Szóval sok minden lehetett abban a dossziéban. Nekem meggyőződésem, hogy minden kis gazdavezetőről volt ilyen dosszié, amellyel zsarolhatták. Ebbe újságcikkek, beszédek összeszedték. Azért tudom ilyen határozottan állítani, mert egy megmaradt, B. Szabó Istváné. És amikor B. Szabó István nem úgy politizált, ahogy azt elvárták volna a kommunisták, akkor a dossziét átküldték az éppen itt idézett Révai által a Kisgazdapártnak, hát hogy utasítsák rendre. Valószínűleg ez a múlt valóban ránehezedett Tildi politikájára, viszont hát ő azért 44-ben az ellenállás politikai részének is vezetője volt, a Magyar Front vezetője, tehát volt egy ilyen nimbusza is, és a Kisgazdapártban úgy tűnt, hogy megingathatatlan a vezető pozíciója. Tildi 45-től 48-ig politikai tevékenysége arról árulkodik, hogy minden kritikus pozícióban, minden kritikus ponton a kommunista párt, illetve a baloldali blokk elvárásai szerint működött, és ez minimum gyanúsá teszi a dolgot.
Mondhatjuk azt is, hogy kriptokommunista volt, tehát titkos kommunista volt, vagy ő nem ebben a kategóriába tartozik. Ugye tudjuk, hogy szinte minden pártban voltak a kommunista pártnak beépített emberei. Ő ezek közé tartozott, vagy nem?
Egyértelműen nem. Tehát ő nem kriptokommunista volt, hanem reálpolitikus. Meggyőződéses demokrata volt, azok közé tartozott, és ebben helyesen látott, aki azt gondolta, hogy az oroszok nem mennek haza. Ugye a Kisgazdapárt másik része, Súlyokék, Nagy Ferencék is abban bíztak, hogy a békeszerződéssel hazamennek, és az valamikor 47-re legkésőbb megtörténik, és akkor érvényesíthetik a Kisgazdapárt többségét. Tildi mondja is valahol, hogy ez a nemzedék nem fog megszabadulni az oroszoktól. Én úgy gondolom, hogy Csehszlovákiát, Magyarországot, Ausztriát itt Európa közepén talomba tartották. Különben nem engedtek volna szabad választást se Csehszlovákiában, se Magyarországon. Máshol nem engedtek. Tehát Lengyelországban nem engedtek, mert kellett az út a német irányba. Romániában nem engedtek, mert kellett az út a Balkánra. Hát ez a 2-3 ország volt, amely a nagy világméretű kérdések eldöntésében kis apró pontocska volt, és esetleg alkutárgya lehetett. Hogy aztán így jöttünk ki belőle, hogy már 47-ben elkezdődött ezeknek az országoknak a szovjetizálása, és 48-ra lényegében be is fejeződött, az világtörténelmi összefüggésekben vizsgálandó. De nem szükségszerű, hogy így történt, és ilyen szempontból az is fontos, hogy a Kisgazdapárt miképpen politizált ezekben az években. A 45-ös választásoknál Budapesten volt egy törvényhatóság, és a Kisgazdapárt nyerte meg. És utána Tildi belement egy alkuba, hogy ne legyen szabad választás. Tehát, hogy közös listán induljon a 4 kormánypárt, tehát a baloldali pártok plusz a Kisgazdapárt, és tulajdonképpen szabotálják el a szabad választást. Ebbe belement. Benne volt egy olyan érzés, hogy ha győzünk, sőt, nagyon győzünk, az maga egy pofon a kommunistáknak, a kommunistákon keresztül a szovjeteknek, és akkor az már megint forradalom. Amikor aztán ez lekerült a napirendről, belső tiltakozás, illetve az amerikaiak, angolok tiltakozása miatt, és győzött a Kisgazdapárt, akkor szinte pánikban van, hogy túl győztük magunkat. És már a választás napján kimondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit akar a nép, a népakaratot korrigálni fogjuk, mert nem akarjuk sérteni a munkáspártok érzékenységét.
1945. novemberében lesz miniszterelnök. Nagyon rövid ideig egyébként, 1946. februárjáig. Kötődik-e a nevéhez valami emlékezetes ebből az időből?
A kormányalakítás. A belügyminisztérium átengedése a kommunista pártnak. A gazdaság irányításának átengedése a kommunista pártnak a gazdasági főtanács létrehozásával. Aztán a magyar-szovjet gazdasági egyezmény, ezt Gerő írta alá Moszkvába, teljesen felhatalmazás nélkül, de Tildi elfogadta. Magyarország gazdasági gazdaságilag teljesen kiszolgáltatottá vált a Szovjetuniónak. Hát a leglátványosabb mégiscsak azt hiszem, hogy az államforma megváltoztatása volt. Ugye ez egy 1000 éves államforma volt, a magyarság fennmaradásának a legfontosabb záloga volt ugye az, hogy államot tudott alapítani, ellentétben sok más néppel, és ez az állam őrizte maga a rokontalan magyarságot egy óriási szláv és germán tengerben. És hát ennek az államformának a megváltoztatása kérdéses volt, hogy hogyan lehetséges. Én azokkal értek egyet, akik ha már fölmerült a kérdés, akkor ezt csak is népszavazással lehetett volna, mégpedig a szuverenitás helyreállása után. Na most tudjuk, hogy a szuverenitás valamikor az 1990-es években állt helyre, de a parlament, illetve ezek a koalíciós pártok ezt keresztül vitték, és ebben Tildy élen járt, mert ambíciója volt a köztársasági elnöki tisztségre. Ő és a felesége felnézett Hortira és a feleségére, vágyott egy olyan szerepre.
Nagy Ferenc kisgazda vezető, akinek a legnagyobb esélye lehetett volna a köztársasági elnöki posztra, vállalta, hogy a kisgazdapárt képviselőcsoportjának 1946. január 29-i ülésén bejelenti a párt politikai bizottságának határozatát, és egyúttal ő maga is javasolja Tildy Zoltánt a párt elnökjelöltjének. Ahogy én láttam című 1965-ben megjelent visszaemlékezésében erre így emlékezett vissza.
Beszédem alatt a megdöbbenés és meghatottság érzései váltakoztak a képviselőkben, s mikor azt mondottam, hogy a magyar köztársaság fejlődése nem kezdődhet azzal, hogy a lerongyolódott és szenvedő nép feje fölött a vezetők viaskodjanak, mint sokszor történelmünk során, hanem szeretnék példát mutatni a demokrácia egész jövendőjére a tekintetben, hogyan kell tudni gyakorolni a lemondást, amikor a nemzet érdekei ezt megkívánják, képviselőtársaim percekig tombolva ünnepeltek. Beszédem befejezése után a képviselői értekezlet sok tagja sírt, és egyhangulag kimondották, hogy Tildy Zoltánt jelölik köztársasági elnöknek.
Köztársasági elnökként neki kellett aláírni a törvényeket, mégpedig azokat a törvényeket is, amelyekkel lassanként felszámolták a magyar demokráciát. Jóvá hagyta ezeket a törvényeket, vagy volt olyan, hogy tiltakozott és nem írta alá?
Sajnos nem volt. 14 napon belül ki kellett hirdetnie. Nagyon gyenge volt a köztársasági elnöki jogkör, igazán ezzel élni nem nagyon lehetett, főleg úgy, hogy ugye Magyarország nem szuverén, és itt volt még egy szövetséges ellenőrző bizottság Vorosilovból, és itt volt még a szovjet megszálló hadsereg, az két külön dolog. Az ő lehetőségei nyilván nagyon korlátozottak voltak, de szimbolikusan természetesen megtehette volna, de nem tette meg. Tehát nem tette meg a Hóhér törvény, a 46-7-es törvény esetében, sőt, azokat, akik ellenezték ezt, segített kitessékelni a kisgazdapártból, Súlyog Dezsőt és másokat. Tehát ilyen típusú ellenállásáról nem tudunk, inkább együttműködéséről a nagy koalíciós válságoknál. Leányfalun volt egy villája, hát nem az övé volt természetesen, a Szorg családé volt. Sokan már ezt is kellemetlennek tartottak, hogy egy idegen villába beköltözik a magyar köztársasági elnök. Ott pártközi értekezeteket tartottak, és ha a Nagy Ferenc miniszterelnök, vagy a párt valamiben nagyon elhatározott volt, például mondjuk, hogy tartsanak önkormányzati választásokat az országban, és ez nagyon nagy feszültséget eredményezett, Nagy Ferenc lemondással fenyegetőzött, akkor Rákosék mindig kimentek Tildyhez, kicitálták Nagy Ferencet, és Tildynek volt annyi tekintélye, vagy befolyása, vagy eréje, hogy a pártjának ezekre a vezetőire hasson, egészen addig, míg a pártot szét nem verték, és ezt is tétlenül nézte, sőt, akik ezt meg akarták akadályozni, a már előbb említett Bészabó István vagy Fejfer Zoltán, ezeket kvázi kiüldözték a pártból Tildy határozott közreműködésével. Fejfert majdnem, hogy idiótának nevezte, azért, mert ragaszkodott volna a 45-ös programhoz. Bészabót megfenyegették. Nem ellenállásról beszélhetünk, hanem inkább együttműködésről a baloldali blokkal. Ennek alapvető oka az volt, hogy így látta megőrizhetőnek legalább részben a 45-ös parlamentáris rendszert. 47 elejére a kisgazdapárt 58%-ból 41%-ra küzdi le magát ezekkel a szalámi szeletekkel. Ő valahol itt érezte a helyét a kisgazdapártnak, talán még ez alatt is, valahol a 35% körül, mert úgy gondolta, hogy ha többségben vannak, akkor állandó lesz a kommunista párt agresszivitása. De úgy gondolta, hogy kapják meg a hatalmat, de maradhasson meg a parlamentarizmus, a kisgazdapárt, uram bocsá, ő maga is, mint köztársasági elnök, egy esetleges más nemzetközi szituációra, amikor érvényesíthetik a parlamentarizmus lényegét. 47 elején a kisgazdapárt főtitkárát elhurcolják a gulágra. A köztársasági elnöknek egyetlen szava nincs ez ellen. Utána magát a miniszterelnököt megbuktatják puccsal. Tildinek egyetlen szava nincs. Rögtön kinevezi a puccs kellős közepén az utódot, Dinyést. Még nem mondott le Nagy Ferenc Svájcban, amikor már kinevezi az utódját, tehát ilyen értelemben részese volt ennek az akciónak. És hát az utolsó lépés az volt, hogy előrehozott választásokat, tehát azt az állapotot, ami kialakult 1945-ben a választásokon, ezt likvidálni. Ez volt Rákosiék fő célja. A köztársaság elnöki jogkörben az volt, hogyha a parlamenti képviselők 2/5 írásban kezdeményezi, akkor Tildi a köztársasági elnök feloszlathatja a parlamentet, de nem volt kötelező feloszlatnia. De ő ezután a helyzet után, tehát amikor a párt szét van verve, az élén már egy Dobi István van, aki viszont kriptokommunista. Tildi úgy látta, hogy itt van az alkalom arra, hogy a kisgazda pártot a maga helyére helyezzék, ne legyen állandó belső feszültség, ne legyenek ezek az állandó tüntetések, támadások a kisgazda párttal szemben, hanem próbálják meg kisebbségben, de kormányban végvinni a dolgokat. És ezért asszisztált tulajdonképpen a kékszédulás választásokhoz is. A magyar történelem legnagyobb választási csalásával szemben sem volt egyetlen kifogása sem.
1948 elejére a Magyar Kommunista Párt minden esetre a demokrácia felszámolásában elér oda, hogy már nincs különösebben szükségük Tildy Zoltánra. Miként távolítják el az útból?
Fölhasználják a magyar-szovjet baráti szerződés megkötésekor, még helyén van az iskolák államosításakor, és benne volt a puccszerűen végrehajtott államosításban is. Tehát ehhez még felhasználták, de amikor ez megvolt, és lényegében a fordulat megvalósult, akkor ő is rákerült azoknak a listájára, akikre már nem volt szükség. Ez egyébként megszívlelendő tanulság minden ilyen úgymond reál politikusnak, hogy nem lehet megőrizni. Nem lehetett megőrizni a 45-ös parlamentet se. Tanulság ez Nagy Ferencéknek. Azzal a politikával, ahogy ők politizáltak. És nem lehetett megőrizni a parlamentarizmus egyetlen elemét sem. Tanulság ez a Tildy és a hozzá hasonló reálpolitikusnak, ha szabad ezt így mondani, persze némi gúnnyal, vagy Dinnyi és Lajos féle reálpolitikusoknak, akik világosan tudták, hogy mi lesz, ameddig lehet, addig csinálták és élvezték az előnyeit.
A BBC magyar adásának Vas Zoltán, a Rákosi féle kommunista vezetés egyik tagja nyilatkozott 1982-ben arról, hogy miként számolták fel a kisgazdapártot, és miként távolították el Tildy Zoltánt.
A legnépszerűbb vezetőjüket, Kovács Bélát, a párt főtitkárát, azzal vádultuk meg, hogy árulója a magyar nép ügyének. Olyan népszerű volt, hogy nem tudtuk magyar bíróság elé állítani. Akkor mi a szovjet hadsereghez fordultunk, hogy ők tartóztassák le a Kovács Bélát. Elhurcolták, és 10 évet töltött a Szovjetunióban. Nagy Ferenccel, a kisgazdapárt vezetőjével és a miniszterelnökkel úgy folytattuk, hogy szabadságon volt Svájcban. Megküldték neki a Kovács Béla vallomását, hogy az ő árulásában a Nagy Ferenc is részt vett. Kovács Béla után most már el volt intézve a szalámi taktikával a kisgazdapárt második legnagyobb vezetője is. Maradt ekkor még a köztársasági elnök, aki kisgazdapárti volt, a Tildy letartóztatták, mint kémet, a vejét, az egyiptomi magyar nagykövetet. Azzal, hogy ottan kiszolgáltatta a magyar állam titkait az ellenségnek. Tildy azonnal kénytelen volt lemondani. Szóval a kisgazdapárt igazi vezetői megszűntek létezni, jöttek a úgynevezett baloldaliak, akik legtöbben ugye a kommunista párt titkos tagjai voltak.
a fejét, Csornoki Viktort, egy nagy kémper volt, és halálra ítélték. Ki is végezték. Persze közölték Tildivel az ítélet előtt, hogy ki fogjuk végezni, ez már ez az időszak. Teljesen nyilvánvaló volt számára, hogy egy szűk rokonságában lévő ember, aki kémkedés által lett megvádolva, és ki is végezték, így nem maradhat köztársaság elnök, és nyilván egy alkú, egy utolsó alkú jegyében lemondott köztársaság elnöki tisztségéről. Az alk másik része nyilván az volt, hogy szabad lábon maradhat, igaz házi őrizetben. Így hát 48-tól 56-ig házi őrizetben volt a feleségével együtt, és az se kellemes, mondjuk egy villában volt természetesen, nem ugyanaz, mint a Gulágon, ahol Kovács Béla volt, vagy a börtönben, ahol sok kisgazda végezte, vagy szabadságpárti. Így érkezünk el 56-ra, amikor a történelem még tartogatott számára egy nagyon fontos szerepet.
Hát egy pillanatot tartogatott neki 1956. október végén és november elején, ugye ő tagja Nagy Imre kormányának.
Nem is akármilyen tagja, meghatározó tagja a polgári oldalról, de tulajdonképpen így mondhatnánk, hogy Nagy Imre, a másik oldalán Kádár János, ezen az oldalon pedig Tildy Zoltán.
Ugye mert... miniszterelnök helyettes.
Tildy nagyon fontos szerepet játszott mindvégig, benne is lakott a parlamentben, ő jelentette be a többpártrendszerű választást, igyekezett befolyásolni az eseményeket, tanult a hibáiból, vagy nem tanult a dolgokból, nagyon nehéz ezt megállapítani, mert egy ilyen kiélezett szituációban mégiscsak vállalta ezt a szerepet, holott az oroszok akkor is itt voltak, és ezzel nagyon is tisztában volt.
A BBC magyar adásában 1957-ben egy egyetemista emlékezett vissza, a kisgazdapárt 1956. október 30-ai újjá alakulására.
Általában, ha a kisgazdapártban valamit el akartak érni, és valami nagyon fontos volt és sürgős, akkor erre hivatkoztak, hogy hát Tildy úr akarja, vagy Tildy úr üzeni, vagy ő parancsolta. A Tildy névnek volt tekintélye.
Nem volt visszahatása annak, hogy Tildy egészen 49-ig tolta a kommunistáknak a szekerét, és aztán 56-tól kezdve újra kezdett cikkeket írni kommunista újságokban?
Ennek ezekben a feldúlt napokban a mi részünkről nem is lehetett olyan nagy jelentősége, szinte hogy nimbuszként hatott a Tildy név, vagy a Kovács név, ebben csendet lehetett csinálni, és sok mindent el lehetett érni.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy Tildy reálpolitikus, ennek minden árnyolda együtt. 1956-ban itt egy forradalom van, itt van a szovjet hadsereg, nyilvánvaló mindenki számára, hogy Magyarország része ennek a szovjet rendszernek. Ennek ellenére Tildy szerepet vállal.
Ez forradalom volt. Ritka a magyar történelemben. Nem valami rendszerváltás, hanem egy forradalom volt, hogy magával ragadta az embereket.
67 éves volt akkor Tildy.
Akkor is magával ragadta. A másik pedig az, hogy ő végig hazafiként tekintett magára. Csak ezt a politikai utat választotta, és szerintem ez a hév oda vezetett, hogy felülbírálta azt a politikát, amit korábban képviselt. Ez a használni vágyás tulajdonképpen valami bűntudat is lehetett emögött, hogy most ebben a történelmi szituációban valóban idősen mégis vállalta ezt a radikális fellépést. Nem újságokban, nem üzengetve, nem messziről, hanem a dolgok legsűrűjébe. Szoros összefüggést érzek az egész életpályával. Nagyon sokféle ez a pálya. Mint hogy mennyi magyar politikus. Én most gondoljunk Bajcsi Zsilinszky Endrére, vagy Eckhardt Tiborra, amelynek vannak csúcspontjai és vannak hullámvölgyei. Ugyanúgy, mint Nagy Imrének, hogy ez a nemzet 56-ban még képes volt magával ragadni reálpolitikusokat is, sőt, még kommunistákat is. Ez az 56-os forradalom hihetetlen egyedisége, nem csak a magyar, a világtörténelemben.
Mindenesetre 1956 és az 56-os szerepvállalása azt is eredményező Tildy számára, hogy bár egész életében nem kerül be börtönbe, csak házi őrizetben van ugye egy darabig, de 56 után börtönbe kerül Kádár börtönébe.
Ez a jellemző. Kádárék tudták, hogy idős, tudtak mindent, talán már azt is, hogy ki kell majd engedni, de hogy le kell ültetni, hogy tudjuk hol a határ, azt a kisgazda Tildy Zoltánon keresztül tudatosítani kellett a néppel. Ezért a Nagy Imre perbe vették be, és 6 évet kapott, de 59-ben már kiengedték, fű alatt nem nagy dobra verve. Kádár számára ez volt a fontos, hogy aki ott volt és túlment a határon, az megkapja. Érdekes a másik sorsa, Kovács Béláé, aki papírnak a kormány tagja volt, de nem ért oda, őt meg bekényszerítik a kádári parlamentbe, 58-ba. Hát ez a kettőség, mi nagyon jellemző Kádárra, és ebben a két sorsban is, és hát végül mind a kettő tragédiával végződik, mert Tildi is 61-ben meghal, és Kovács Béla is rögtön képviselői megválasztása után. Szóval nehéz körülmények között kellett volna helytállni a kis gazdapártnak és a magyar polgári keresztény tábornak. Sokszor említettük Súlyokék útját, a konfrontáció, emigráció, életfogytiglan volt ez a reálpolitika, annak vége lett 48-ban, Kovács Béla pedig a gulágon. De azt mondta Nagy Ferenc, amikor Tildi halálát megtudta, hogy ő volt köztünk az első, és minden idegszálával azért dolgozott, hogy Magyarországon demokrácia legyen, és a parasságot valahogy felemeljék. Nem éreztek a kisgazdapárt nagy részében ellenszenvet Tildivel szemben. Ez az érdekes, hogy 56-ban is ő volt ott, és lehetett ott. Mert például más pártokból ugye föl sem merülhetett, hogy 45 és 48 között fontos szerepet vállalt politikusok kerüljenek oda.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Tildy Zoltán egykori kisgazda politikusról, miniszterelnökről, köztársasági elnökről beszélgettünk Szerencsés Károly történésszel. A műsor munkatársai voltak Bényi Csaba, Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.